Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Úrunktól, Atyánktól és megváltó Jézus Krisztusunktól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 155-ös énekünk, mely így kezdődik: Ó Úr Isten, légy közöttünk! Hiszük, hogy életünk legnagyobb öröme Isten közelsége, ezért énekeljük a 42-es Zsoltárunk első 3 verszakát. Foglaljunk helyet és énekeljük a 42-es Zsoltárunk első 3 verszakát, melyből az első verszak így kezdődik: Mint a szép híves patakra. Hallgassuk figyelemmel és nyitott szívvel Kovács Gábor Mihály presbiter testvérünket, aki a Heidelbergi KT 45. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvassa, valamint lekciónkat, Jakab levelének második részét, annak is a 14-től a 26-os verseit.
Olvasom a Heidelbergi KT 45. úrnapjának kérdéseit és feleleteit. 116. kérdés. Miért szükséges a keresztényeknek imádkozniuk? Azért, mert ez annak a hálaadásnak legfőbb része, amelyet Isten tőlünk megkövetel. De azért is, mert Isten csak azoknak adja kegyelmét és szent lelkét, akik őt erre őszinte szívvel szüntelenül kérik, és ezért hálát adnak neki. Miért szükséges ahhoz az imádsághoz, amelyet István kedvel és meghallgat? Először az egy igaz Istenhez imádkoznunk, aki magát igéjében nekünk jelentette. Tőle szívből kérhetjük mindazt, amit kérnünk parancsolt. Másodszor ismerjük meg alaposan szükségünket és nyomorúságunkat, és alázatosan járuljunk felséges szín elé. Harmadszor legyünk szilárdan meggyőződve arról, hogy bár méltatlanok vagyunk rá, Isten imádságunkat az Úr Krisztusért bizonyosan meghallgatja, amint azt igéjében meg is ígérte nékünk. 118. kérdés. Mit parancsolt Isten, hogy kérjünk tőle? Mindent, amire testünknek, lelkünknek szüksége van, amit a mi Úrunk Jézus Krisztus belefoglalt abba az imádságba, amelyre ő maga tanított minket. 119. kérdés. Hogyan szól ez az imádság? Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Olvasom a Jakab levél második fejezetének a 14-től a 26. versig tartó részt. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei pedig nincsenek? Vajon megtarthatja őt a hite? Ha pedig egy férfi vagy nő testvérnek nincs rendes ruhája, és nincs meg a mindennapi eledele, és közületek valaki ezt mondja nekik: menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire szüksége van a testnek, mit használ az? Így a hit is, ha nincsenek cselekedetei, halott önmagában. De mondhatja valaki: neked hited van, nekem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a te cselekedetek nélküli hitedet, én pedig megmutatom neked az én cselekedeteimből való hitemet. Te hiszed, hogy egy az Isten, jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek. Akarod-e pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül haszna vehetetlen? Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazult meg, amikor fiát, Izsákot felvitte az oltára? Látod, hogy hite együtt munkálkodott a cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit. És beteljesedett az írás, amely ezt mondja: hit pedig Ábrahám Istennek, és tulajdonítatott az neki igazságul, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből. Ugyanígy a parázna Ráháb is vajon nem cselekedetekből igazítatott-e meg, amikor a követeket házába fogadta, és más úton bocsátotta el őket? Mert amint halott a test lélek nélkül, úgy halott a hit is cselekedetek nélkül.
Gyertek testvéreim, fennállva imádkozzunk! Mindenható mennyei, édes atyánk, hálát adunk neked azért, hogy vigyáztál ránk a mögöttünk lévő napokban, héten. Köszönjük neked, hogy nem hagytál minket magunkra. Hálát adunk neked azért, hogy ami nehéz időnkben, nyomorúságunkban közel voltál hozzánk. Hálát adunk neked azért, hogy bár nem természetesen jár nekünk, de mégis volt ételünk és italunk, hogy nem kellett nélkülöznünk, hogy nem haltunk éhen. Hálát adunk neked, Úrunk, azért, hogy nagy a te néped, és összegyűjtötted a te szent népedet most itt ebben a hajlékban. És köszönjük neked, hogy hűséges vagy a te ígéreteidhez, és bízhatunk abban, hogy te elküldöd most a te szent lelkedet, hogy úgy szóljak, és úgy hallgassuk a te szavadat, mint ami tőled jön, és fogadjuk azt szívünkbe. Kérünk, Urunk, hogy cselekedd ezt meg hatalmasan. Hálát adunk neked azért, hogy te nem csak a múltban voltál velünk reformátusokkal, reformátori örökséget hordozókkal, hanem itt vagy most a jelenben is velünk, és a mi jövőnket is készíted. Köszönjük, hogy az a hatalmas csoda, ami a reformációban történt, és az elmúlt napokban emlékeztünk rá, az a jövőben is egy lehetőség. Lehetőség van újra hozzád térni, hozzád fordulni, megreformálni a mi életünket, a mi gyülekezeti gondolkodásunkat, egyre inkább neked tetszően, neked kedvesen élni, és úgy világítani itt ezen a helyen, ahová helyeztél minket. Kérjük, Urunk, hogy légy itt velünk, már most kezd el ezt cselekedni. Jézus nevében. Amen. Ige hirdetésre készülve a 173-as énekünket énekeljük. A 173-as énekünk így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi. Amíg ezt az éneket énekeljük, az iskolások átvonulhatnak gyermekisten tiszteletre. Hallgassátok meg testvéreim Isten igéjét Jakab levelének második részéből, a 17-es versből. Így a hit is, ha nincsenek cselekedetei, halott önmagában. Eddig Isten írott igéje, foglaljunk helyet. Bizonyára hallottak már a testvérek egy német teológus lelkipásztorról, akit úgy hívtak, hogy Dietrich Bonhoeffer. Szabad legyen most nekem, és engedtessék meg, hogy néhány szót szóljak az ő életéről, mert az a prédikáció sorozat, amivel ősszel foglalkozik itt a gyülekezet, az üdvösség rendje, és annak a mai alkalma a hit és a cselekedetek viszonya, különösen kicsúcsosodik az ő életében, és az egyik művében, amelyet írt. Dietrich Bonhoeffer a 20. században élt, és 1945-ben halt meg, 39 éves korában. Abban az időben, főleg a 30-as években, ugye a nemzeti szocialista eszmék, a náci szellem egyre inkább teret hódított Németországban, és ehhez az úgynevezett állami vagy népi egyház asszisztált. De volt a hívőknek egy része, akik megalakították az úgynevezett hitvalló egyházat, és ennek volt tagja Bonhoeffer is. És ők azt mondták, hogy ha igaz a kereszténység, ha igaz az, amit mi hiszünk, annak vannak következményei arra, ahogyan mi élünk, a tettek és a cselekedetek szintjén. És nem lehet az, hogy mi hirdetjük az evangéliumot, hirdetjük Isten szeretetét, kegyelmét, és emellett nemzeti szocialista eszmék alapján bizonyos népcsoportokat elnyomunk, megölünk, eltüntetünk. 1935-től vezetett egy illegálisan működő prédikátori tanító intézményt, és aztán később megírta azt a könyvet, melynek a címe Követés. És ebben arról szól, hogy a hívők nem választhatják külön a hitüket, és azt, ahogy élnek, a cselekedeteiket. Ha mi hiszünk Krisztusban, akkor az életünk tetteiben követnünk kell Jézust. És ez a kérdés, amit ő fölvetett, hogy hogyan lehetséges az, hogy hívő emberek, akik a Bibliát olvassák, hisznek Jézus megváltó munkájában, mégis nem törődnek azzal, hogy a gyakorlati életükben nem követik Jézust. Nem állnak ki a társadalmi igazságtalanság ellen. Aztán 2 évre börtönbe zárták, és 1945-ben az SS kivégezte Bonhoeffert. De az, amit ő letett a történelem színpadán, az, amivel ő bizonyságot tett az ő hitéről, az ma is szól. És lehetne másokról is beszélni, a reformátoroktól egészen a magyarországi átkos alatt elszenvedett bebörtönzésekig, a különféle híres református személyeken át, egészen akár Erdélybe, Viski Feri bácsiig, lehetne sok mindenkiről beszélni. De az a téma, az a kérdés, amit most fölvet ez a textus, és fölvet a református egyházunkban a mai vasárnap, amely a társadalmi misszió vasárnapja, különösen kell arról beszélnünk, hogy milyen a hit és a cselekedetek viszonya. Hát nézzük meg most azt, hogy mi az a két véglet, amiben gyakran rossz módon belesodródunk. Az egyik az, amiről a felolvasott ige szakaszban hallhattunk. Ez ellen írja Jakab a levelében azt, hogy testvéreim, hát hogy lehet az, hogy valaki azt mondja, hogy neki hite van? Neked meg legyenek nyugodtan cselekedeteid. Hogy lehet az, hogyha bejön a gyülekezetbe egy személy, akinek nincs rendes ruhája, nincs meg a mindennapi élelme és itala, arra a gyülekezet ott azt mondta, hogy jól van, menjél haza, egyél, igyál, öltözködjél föl, menjél békességgel. Hát nem hiteltelenné válik a kereszténység üzenete? És éppen ezt teszi szóvá Jakab, hogy nem lehet az, hogy amire szüksége van a testnek, azt nem adjuk meg, arra nem törődünk. És ezzel ezt a részt úgy zárja le, hogy így a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Hogy kell ezt érteni, hogy halott önmagában? Hát úgy, hogy az ember keresi az üdvösséget, keresjük azt, hogy vajon hogyan üdvözülhetünk, hogyan igazulhatunk meg Isten színe előtt. És ebben a keresésben, ebben az élet nagy kérdésére való válaszadásban eljuthatunk egy olyan állapotba, amikor azt mondjuk, hogy hát én hiszek, de minden más az úgy maradjon távol tőlem. Az, hogy mi van a társadalomban, hogy vannak testvérek mellettem, akiknek nehéz a sorsuk, hát menjenek el a szociális intézményekbe, a társadalom, a politika már csak ilyen, hagyjanak minket, nekünk van egy kis hívő belső életünk, a mi kis saját kalauzunkat olvasgatjuk, összejárunk páran, imádkozunk a saját lelkű életünkért, és ennyi nekünk elég, köszönjük. És azt mondja Jakab, Jézus testvére, hogy nem veszed észre, hogy az a hit, amit te hitnek gondolsz, az nem az üdvözítő hit. Az azt jelenti, hogy ha te ilyen állapotban vagy, ha te így gondolkozol, akkor te még lehet, hogy nem érted a kegyelmet. Akkor lehet, hogy te még nem ragadtad meg a hitet. Mert nem lehet az, hogy a hit ne teremjen jó gyümölcsöket. Nem lehet az, hogy ha valaki megigazítatott, hiszi az evangéliumot, akkor az ne indítsa az ő szívét, az ő életét arra, hogy szeressen. És ez a szeretet megnyilvánuljon konkrét tettekben is. Ez tehát az egyik véglet, amikor csak a hitre gondolunk, és kirekesztjük a cselekedeteket. A másik véglet, amiben hajlamosak vagyunk belecsúszni, az az, amikor nem annyira törődünk a hittel, a Bibliával, hogy most ez mit is ír, mit is akar. A lényeg az, hogy szeressünk, hogy tegyünk dolgokat, hogy cselekedjünk. És hát, hogy Isten most mi alapján hoz ítéletet? Hát nem kell ezt törődni, a lényeg, hogy tegyük a jót. Ugye vannak olyan felekezetek, olyan egyházak, akiknek ez számít, hogy tégy jót, mint halálig. És mással nem kell törődni. És vannak, akik ebbe vetik a bizalmukat, hogy én elég sok jót tettem, és ha meghalok, akkor talán több jót tettem, mint rosszat, és majd a mérleg nyelve úgy billen, hogy valahogy a tisztító tűzön át bejutok a mennyországba. Hazugság. Pál, aki ez ellen ír, az Efézusiakhoz írt levélben a második rész, 8-tól 10. versekig ezt olvassuk. Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget, hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban, jó cselekedetekre teremtve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Látjuk, hogy az üdvösség nem cselekedetekből van, kegyelemből. Én sem érdemlem meg, te sem érdemled meg, ő sem érdemli meg. Jézus kiérdemelte a kereszten az üdvösséget. És aki hiszi, hogy Jézus az ő megváltója, annak Isten neki tudja be Jézus igazságát és szentségét. Jézusban olyan tiszták és szentek vagyunk Isten előtt, amilyen Jézus volt. Az Atya úgy szereti azokat, akik hisznek Jézusban, mint ahogy Jézust szereti. Ezt ha hisszük, akkor, ahogy olvastuk, Jézusban egy új lényé teremtetünk, egy új emberi, amelyeket Isten jó cselekedetekre teremtett, hogy azokban járjunk. Értjük, hogy nem lehet a cselekedetekben bízni, nem lehet jót tenni igaz hit nélkül. Ez a kettő összefügg. És itt kell föltennünk a kérdést, hogy hát hogyan van ez akkor? Hogyan működik a hívő élet? Hogyan zajlik a hit és a jótettek együttműködése? És ez az, amivel foglalkozik itt Jakab, amikor tovább olvasuk, azt mondja, hogy nem lehet az, hogy valaki azt mondja, hogy nekem hitem van, neked meg cselekedeteid, és mutasd meg nekem a te cselekedetek nélküli hitedet. Én pedig megmutatom neked az én cselekedeteimből a hitemet. Azt mondja, hogy csak a cselekedetekből lehet megmutatni a hitet, mert a szívek vizsgálója egyedül Isten. Az emberek a cselekedeteket látják. Itt hozzáteszem az, ami a hívő élet első tevékenysége, az imádság, az is már egy ilyen jó cselekedet, az is már egy gyümölcs. És fontos ezt látnunk, hogy amit tovább ír, azt mondja, hogy te hiszed, hogy egy az Isten, és azt gondolod, hogy ez rendben van. Ugye ma is találkozunk olyannal, aki azt mondja, hogy nem kell itt nagyon feszegetni ezt, hogy mit is hiszünk, hogy is gondolkodunk, hogy most református vagy más vagy, hogy a lényeg, hogy egy az Isten. Te is hiszel, én is hiszek, egy Isten van, nem? És erre Jakab mit mond? Az ördögök is hiszik, hogy egy az Isten. És mit tesznek? Rettegnek. Azaz, ez nem lehet az üdvözítő hit, amit az ördögök is hisznek, hogy van Isten, és egy Isten van. Ha valaki eddig értette meg a kereszténységet, hogy van Isten, és egy Isten van, akkor az még nem fog üdvözülni. Az még nem az üdvözítő hit. A reformátori örökség, amit tegnap előtt ünnepeltünk, éppen azt mondatja és mondja velünk, hogy aki hiszi, hogy Jézus a megváltója, hogy Jézus a Golgotai kereszten az ő bűneit hordozta el, azért szenvedett, hogy nekem is neked már ne kelljen. És aki ezt hittel megragadja, annak van üdvözítő hite. Az átment a halálból az életre. És aztán azt mondja, hogy ez a hit együtt munkálkodik a cselekedetekkel. A 22-es vers azt mondja, látod, hogy hite együtt munkálkodott a cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit. Vagyis a cselekedetei által teljessé vált, teljesedett ki, teljesedett be az ő hite. És azt is látnunk kell, hogy vannak, akik szembe próbálják állítani a római levelet Jakab levelével. Miért is? Mert a római levélben Pál azt mondja, hogy hitáltal igazulunk meg. Jakab itt a második részben azt írja, hogy Látod, hogy nem hitáltal, hanem cselekedetekből igazul meg az ember. És azt mondják, hogy ez a kettő ellentmondás. Íme hiteltelen a Biblia, dobjuk ki. De álljunk meg egy szóra, és tegyük fel a kérdést, hogy ezek a levelek milyen kérdésre, milyen témafelvetésre íródtak válaszként. És azonnal látjuk, hogy ezek nem ellentmondásban vannak, hanem nagyon szépen kiegészítik egymást. Ugyanis a római levélben az a kérdés, hogy mi az üdvösség útja. Hogyan üdvözülünk? És erre Pál a lélek által indítva nagyon határozottan leírja, hogy hit által. A Jakab levélnek viszont az a téma felvetése, hogy milyen az üdvözítő hit. És erre Jakab nagyon határozottan leírja, hogy cselekedetei vannak, és a hit nem lehet cselekedetek nélkül, hanem együtt munkálkodik. És nagyon jól látjuk, ha megnézzük a zsidókhoz írt levél 11. részét. Ugye ott vannak a hithősök és a hit körüljárása. És azt látjuk, hogy hit által értjük meg, hogy Isten teremtette a világot. Hit által, vagy hitben, hittel cselekedtek Mózes és a többi nagy ószövetségi személyek. És ott előkerül ugyanúgy Ábrahám és Ráháb, ahogy a mostani igénkben is. És azt kell megértenünk, hogy az az ige, ami ott szerepel, ez a pisztely, ez a görög kifejezés a hitre, ez úgy is fordítható, hogy hittel, vagy hit módján. És ezt kell meglátnunk, hogy vajon akkor hogyan működik a hit? Mi a hit pontosan? Már a reformátorok is föltették a kérdést, hogy ugye eddig a római katolicizmusban azt gondoltuk, hogy a jó tettekért üdvözülünk. És most látjuk, hogy a hit a fontos, akkor vajon a jó tettek helyére jön a hit, és ez az, amiért érdemként kapjuk az üdvösséget? És gyorsan lezárták a kérdést, hogy nem. Mert a hit az nem egy jó tett önmagában. A hit az egy csatorna, egy mód, ahogyan én Isten ígéreteit megragadom. Úgy kell ezt értenünk, hogy a lényeg Isten ígéje, Isten ígéretei, és a hit pedig az, ahogyan én ezt magamba veszem, magamba eszem tulajdonképpen. Ahogy én erre ráülök, ráhajlok. És az ember úgy működik, hogy amibe veti a bizalmát, amibe veti a reményét, az határozza meg a gondolatait, az határozza meg az értékrendjét, és az határozza meg a döntéseit és a cselekedeteit. Vagyis, amiben hiszünk, az vezérel minket. Amibe vetjük a mi életünk jobbra fordulásának reményét, az fogja meghatározni, hogy milyen döntéseket hozunk, milyen cselekedeteink lesznek. Így ha hisszük azt, hogy Jézus az én megváltóm, és ő a legnagyobb örömöm, akkor nála fogom keresni a legnagyobb örömöt is. És nem máshol. És ha hiszem, hogy Jézusban be van töltve minden szükségletem, mert Isten szeret, elfogadott, gyermekévé fogadott, nem tudok semmit tenni azért, hogy jobban szeressen, akkor felszabadulok arra, hogy ebből a túlbuzgó szeretetből mások felé megnyíljak és szolgáljak. És íme itt vannak a jó tettek, a jó cselekedetek. Talán értjük így jobban, hogy mi az a két véglet, amitől óvakodnunk kell, és hogy mi is az, ahogyan a hit és a cselekedetek viszonya zajlik, és a mi életünk működik. De föl kell tennünk a kérdést, hogy mit jelent ez számunkra? Mit jelent ez konkrétan nekünk? Szabad legyen visszautalnom a bevezetőben említett Bonhoefferre, és arra a munkájára, amit ír erre a követésre. Mert a hit és a jótettek viszonya az ebben a követésben is megragadható. És azt gondolom, ez egy jó kép, amit magunkkal vihetünk, hogy nekünk nem a törvény igája alatt roskadozva kell, izzadságtól szenvedve megtennünk a törvény parancsait, hanem azért, mert szeretjük Jézust, viszont szeretjük Istent azért a kegyelemért, amit velünk tett, és ezért keressük azt, hogy mi a kedves neki. Szeretnénk az örömét, szeretnénk a kedvében járni. És ez körülírható azzal, hogy követjük őt. És ha úgy vagy ma itt, testvérem, hogy még idegen számodra ez a kereszténység, ez a követés gondolata, vagy ez az igaz hit, akkor bátorítalak arra, hogy foglalkozz vele. Ragadd meg az evangéliumot. Hidd el azt, hogy Jézus a megváltó. És ebben az új életben járva átélheted, megízlelheted, hogy jó az Úr, hogy Jézus szeret, és megízlelheted azt, hogy az az öröm és az a boldogság, amit a világ mindennel próbál elérni, az egyedül Jézusnál található meg. Pascal használta ezt a híres hasonlatot, hogy az emberben van egy Isten alakú űr, amit egyedül csak Isten tud betölteni, de mi próbálunk mindent betömködni oda. Nem csak a pénz, a siker, a karrier, hanem a különféle élvezetek és az egyéb dicsőségek, amiket a saját válunk megveregetésekor saját zsebbe teszünk. Mind-mind olyanok, amikkel azt próbáljuk betölteni, amit egyedül csak Isten tud. Ha pedig úgy vagy ma itt, testvérem, hogy hiszed az evangéliumot, és hitben jársz, bátorítalak, hogy csak így tovább. De nagyon fontos mondani valója van ma a Mesternek. Itt van ma a Mester. Jézus szólít téged, és szeretne veled beszélni arról, hogy hogyan követheted őt. Talán van a te életednek is olyan területe, ahol még nem álltál ki érte. Ahol még kicsit szégyelled ezt a keresztény dolgot. Kicsit még kényelmetlen előhozakodni vele. Vagy talán túl kemény a szíved a sok csalódástól, a sok fájdalomtól, ami az életben ért, és attól, hogy nem ezt vártad. És csalódtál. Csalódtál az emberekben, és csalódtál Istenben. Talán az van benned, hogy én nem ezt vártam, és nem így kellett volna alakulnia. Hát akkor miért nem tette Isten másként? De Jézus azt mondja, hogy nem benne csalódtál, hanem abban az elvárásaidban, amiket hozzáfűztél. De ő nem ígérte azt, hogy neked itt a földön, ha őt követed, és vele élsz, és vele jársz, akkor virágokkal hintett úton dicsőséges menetben lesz részed. Hanem mit mondott Jézus az ő tanítványainak? Szeretném, ha elolvasnánk otthon a Máté evangéliumának 10. részét, ahol fölkészíti Jézus a tanítványait, és azt mondja, hogy ha engem gyűlölt a világ, titeket is gyűlölni fog. Ha engem megvetettek, titeket is meg fognak vetni. És azt mondta Jézus, hogy ha engem Beelzebúbnak neveztek, akkor titeket is ördögnek fognak nevezni. Mert azt mondja Jézus, hogy nem feljebb való a tanítvány az ő mesterénél, és nem feljebb való a szolga az ő uránál. De nagyon fontos, amit hozzátesz Jézus, hogy elég a tanítványnak, ha olyan, mint a mestere. Nem azt mondja, hogy az lesz a ti megelégedésetek, hogy hát nekem nem hódolt be a világ, de nektek majd behódol, és akkor elégedettek lesztek. És nem azt mondja, hogy attól lesztek elégedettek, hogy nem vallotok meg engem. Azt mondja, elég a tanítványnak, ha olyan, mint a mestere. Ez a mi megelégedettségünk, hogy olyanná leszünk, mint Jézus. Ha követjük őt, ugyanazokat fogjuk átélni, amiket ő átélt. Az én életemben is van olyan terület, ahol föl kellett vállalnom azt, hogy én ige alapján itt ezt gondolom. És hátratételben, megaláztatásban súlyos vádakban volt részem. De azt gondolom, hogy pont ez az, amiről Jézus beszélt. Azt mondta, hogy jaj nektek, ha minden ember jót mond rólatok. Mert ezt tették, tudnélik a farizeusok atyái is, a hamis prófétákkal. Azt mondja Jézus, jaj nektek, ha minden ember jót mond rólatok. De ugyanígy nem csak a bátor kiállásra gondolok itt most, és fontos meggondolnunk, hanem azt is szívünkre helyezi ma Mesterünk, hogy vajon tényleg szeretettel vagy a körülötted élők iránt? Nem zárkóztál be túlzottan? Nem a saját sebeid nyalogatásával vagy elfoglalva? És az önsajnálatba merültél el? Vajon nem keményítetted meg a szívedet, hogy ne érjen több csalódás, hogy ne érjen több fájdalom? Hát gyere hozzám, mondja Jézus. És nézd meg, hogy én sokkal nagyobb fájdalmakat szenvedtem. Nézd meg, hogy én sokkal nagyobb csalódáson mentem keresztül, mikor elhagytak a tanítványaim, mikor megvertek és fölszegeztek. De Jézus föltámadt, és Úr és Király, és uralkodik a mi életünk fölött is. És azok a viszontagságok, amiket megenged és megengedett, az ő akaratával történik. És most bátorít minket arra, hogy betelve az ő szeretetével, az evangéliummal, nyíljunk meg kifelé. Egyrészt a bátor felvállalásban, Jézus felvállalásában, másrészt a szeretetben, ahogyan a közvetlen környezetünk felé viszonyulunk. Azzal, hogy a körülöttünk élőket, a szomszédokat megszólítjuk, ahol éppen nekik szükségük van, segítjük őket. A gyülekezet környezetéhez tartozó több tízezer embert valahogyan megszólítjuk, és ide hívjuk, vonzóvá téve nekik Jézust. Sőt, a saját hivatásunkban nem arra gondolok, hogy mindenki, akivel találkozunk, az lenyomjuk a torkán az evangéliumot. Most értsük jól ezt. Nem azt akarom mondani, hogy nekünk ez a feladatunk csak. Fontos, és amikor alkalmas idő van, ezt meg kell tennünk. De pont a reformátori örökség alapján határozottan képviseljük azt, hogy minden egyes ember a saját hivatásában Isten tiszteletet tud végrehajtani. Ha ő ott Isten szerint becsülettel, tisztességgel, szeretettel éli meg az ő szakmáját. Az Istennek ugyanolyan kedves Isten tisztelet, mint egy lelkész vasárnapi prédikációja. Óriási küldetés az, amiben vagytok. Óriási misszió az, amiben vagytok. Hogy ahol éltek, amit munkálkodtok, ott Istent képviseljétek. Ti vagytok az ő kihelyezett harcosai, vagy kihelyezett képviselői, tanítványai, ahol tudjátok őt képviselni és bizonyságot tenni, nem csak az evangéliumról, de az életetekkel, cselekedeteitekkel arról, hogy ő milyen, hogy ő kegyelmes, hogy ő gyógyító és lelki otthont, hajlékot jelent a gyülekezet. Szeretném a szívetekre, és különösen a presbitérium szívére helyezni, hogy óriási az a szerep, amit Jézus szán a gyülekezetnek. Azt mondja a hegyi beszéd végén, hogy a hívő emberek, és különösen a gyülekezet, az só és világosság ebben a világban. Amit nem azért tesznek oda, hogy letakarják lámpával a világosságot, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek. Ennek a gyülekezetnek is, nekünk is, ahol élünk, világítanunk kell azzal a szeretettel, azzal az igazsággal, ami Jézus maga. És valahogy oda szeretni az embereket a gyülekezetbe, Jézus lábához. Hogy ők is megismerjék a Mestert, a mi Mesterünket, akit imádunk, szeretünk és tisztelünk. Hadd szóljon ez a mai társadalmi misszió vasárnapja erről, hogy a társadalomba kimegyünk, és fontosak nekünk az elveszettek, próbáljuk őket megnyerni, behozni a gyülekezetbe, hogy hitre jussanak, megmeneküljenek a kárhozattól, és Isten dicsősége növekedjék a gyülekezetben és ezen a városrészen is. Amen. Válaszolva a hallott igére, énekeljük a 234-es énekünk második verszakát. A 234-es énekünk második verszaka így kezdődik. Jér világosság, ragyogj fel nékünk! Gyertek testvéreim, fennállva imádkozzunk! Urunk Jézusunk, Te vagy a mi mesterünk, és megvalljuk neked őszintén a Te színed előtt, a Te lábaidnál, hogy hódolunk neked, hogy imádunk téged, hogy szeretünk téged, Jézusunk, mert valóban méltó vagy erre, valóban méltó vagy rá, mert úgy szerettél minket, hogy eljöttél erre a földre, hogy nem maradtál ott, ahol jó volt neked, hanem vállaltad a szenvedést, a hátratételt, a megaláztatást, a gyűlöletet. Mi értünk? Köszönjük, hogy Atyánk, Te helyreállítod azt, ami a bűnesedben elromlott. Köszönjük, hogy Isten országa elérkezett, hogy ennek az előízét már most kóstolgatjuk, és köszönjük, hogy csodálatos a Te szabadításod, amit Jézusban adtál és elkészítettél. Köszönjük neked a reformátor eleinket, köszönjük neked a mögöttünk lévő ünnepet, és köszönjük neked a mai igét, amit lelked által most kibontottál előttünk, hogy hogyan viszonyulnak a hit és a cselekedetek, hogy ezt Te Jézus megélted, amikor itt voltál, és nem csak tanítottál, hanem gyógyítottál, ételt, italt szaporítottál, és feltámasztásokat, gyógyulást adtál. Köszönjük ezt neked, Jézusunk. Köszönjük, hogy nem tud veled betelni a szívünk. Bárcsak ez lenne a legfőbb vágyunk életünk minden napján, az előttünk lévő hét napjain is, hogy téged akarunk még jobban szeretni, megismerni, belőled többet, még többet is, betöltekezni veled. Köszönjük, Jézusunk, hogy erre Te is hívsz minket, és várod, hogy oda menjünk a lábaidhoz, hogy néha elmenjünk és cselekedjük a jó tetteket, de néha visszamenjünk hozzád, és veled legyünk csak kettesben. Kérjük, hogy cselekedd ezt meg mindannyiunkkal ezen a héten. És köszönjük neked, Istenünk, hogy nagy a Te kegyelmed ezen a gyülekezeten, ezen a népen. Köszönjük azt a sok szolgálatot, szerteágazó missziói lehetőséget, amit itt adtál. Köszönjük neked a Te népedet, külön-külön is az itt lévő fiatalabb és kevésbé fiatal személyeket. Kérünk, Urunk, erősítsd őket, hogy visszamenve az ő hivatásukba, otthonaikba, szomszédaik közé, tudják megélni azt, amit Te készítettél, hogy lássák rajtuk, hogy Isten országa itt van. Kérünk téged, Jézusunk, hogy légy velünk hatalmaddal, és köszönjük neked ezt az országot, hogy itt élhetünk békében. Köszönjük, hogy nem természetes, de mégis megadtad, hogy nincs háború. Köszönjük neked, hogy szólhat a Te igéd, mert nincs olyan elnyomó rendszer, ami korábban volt. Köszönjük neked, Urunk, hogy különféle missziói lehetőségek vannak itt belföldön és külmisszióban is. Kérünk, Urunk, hogy áld meg azokat, akik ebben szolgálnak. Juttasd eszükbe az evangéliumot, hogy ők is veled töltekezzenek be, kegyelemből szolgáljanak, és megújuljanak, felfrissüljenek, hogy így ők is egyre inkább a Te dicsőségedre legyenek. Imádkozunk azokért, akiket üldöznek a hitükért, különféle arab vagy távol-keleti országokban. Urunk, légy mellettük, könyörülj rajtuk, valahogy hozd ki ebből is a Te dicsőséged növekedését. És kérjük, hogy mi is imádkozzunk ezért a jövő vasárnap is itt ebben a gyülekezetben, de egész életünkben. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy velünk voltál, és kérjük, hogy légy a mi betegeinkkel, különösen légy közel hozzájuk, úgy vigasztald őket, ahogy csak te tudsz egyedül, és kérjük, hogy gyógyítsd a betegeinket, mert hisszük, hogy te vagy a mi gyógyítónk. Köszönjük, Jézusunk, neked azt, hogy nem hagytál magunkra, és ahogy ígérted, valóban megtetted, hogy összegyűltünk a Te nevedben, és Te itt voltál velünk. Szeretnénk, Urunk, érezni, ízlelni a Te közelségedet, a Te jóságodat. Cselekedd ezt, hogy maradjon ez minden nap így életünkben. Amen. Most mindenki saját magában, csendben boruljon Ura előtt, és mondja el, amit a szívére helyezett. Amen. Most pedig imádkozzuk a mi Úrunktól, Mesterünktől, Jézustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. Ezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa orcáját feléd az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetjük állandó alkalmainkat. Vasárnap 10 órától istentiszteletet és gyermekistentiszteleteket tartunk. Minden hónap első vasárnapján, ezt kivéve keresztelő, második vasárnapján új énektanulás, harmadik vasárnapján szeretett vendégség. Az utolsó vasárnapon úrvacsorai közösségünk van. Kóruspróba 8 órától kezdődik, imakör 9:30-tól. Jövő vasárnap nemzetközi imanap lesz az üldözött keresztjénekért, Isten tiszteletünkön pedig a Károli Gáspár Református Egyetem teológusai missziónkról kérdeznek majd minket. Hétköznapi alkalmaink. Női imaóra hétfőn 15 órától. Keddenként két hetente 18 órától a Bibliát eredeti nyelven tanulmányozó Biblia csoport alkalma. 19 órától pedig bibliai kérdések és válaszok. Ez november 4-e. Báb próba szerdán 9:30-tól, babakör 10:30-tól lesz. Biblia óra csütörtökön 18 órától, ahol folytatjuk az Efézusi levelet. Pénteken 18 órától Lifi a Prédikátor könyvéről. Családos alkalom a hónap második szombatján 11 órától van, december 13. Az evangéliumot minden otthonba alapítvány jövő szombaton 8-án is 10 órától folytatja a szolgálatát, kérik és ajánljuk, hogy lehet hozzájuk csatlakozni. Hálásan köszönjük azoknak, akik a múlt heti reformációs rendezvényeken segítettek, részt vettek. Istennek hálát adunk azért, hogy egyre növekszik az érdeklődés. Fotók, videók a honlapon megtekinthetőek. 66-os úton interaktív biblia kiállítás decemberig megtekinthető az altemplomban. Isten válaszol, homokba írhatsz, leírhatod a neved héberül, görögül, lúdtollal is másolhatsz Bibliát, kézi nyomda, Braille Biblia. Hirdetjük továbbá, hogy meg lehet rendelni a 2015. évi Bibliaolvasó kalauzt 280 forintos darabáron, fali naptárt 95 forintos darabáron és képes Calvin kalendáriumot, melynek 500 forint darabja. Az iratterjesztésben asztalra tehető templomos vázák és bögrék érkeztek. Adventi koszorú készítés, vásár a téren, betlehemes szereposztás november 29-én szombaton 14 órától lesz. Adventi evangelizációs héten, december 1-től 6 között, 6:30-tól Futó Zoltán Sarkad újtelepi lelkipásztor szolgál közöttünk. A Donányi Zeneiskola advent koncertje december 14-én 16 órától lesz. Karácsony másnapján érkezik hozzánk egy 15 fős, tinikből álló missziós csoport 3 hétre Ausztráliából, a Teens Missionből. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünk végén záró énekünket énekeljük, a 396-os ének első három verszakát. Hadd szóljon ez az ének egy küldetésként, ahogyan mi fölkészülve mesterünk követésére most megyünk a társadalomba róla bizonyságot tenni. Szóljon így tehát a 396-os ének verszakai, az első így kezdődik, ébredj bizonyságtévő lélek.